Sok szeretettel köszöntök mindenkit a gitáros és tiszteleten, gyülekezet foglalja el helyét. Zsoltát hoztam meg még egy másik rövidet, igyekszem rövidnek lenni a bevezetővel. Ez a 13. Zsoltár, az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bálkodjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem, világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek. Hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Hát amikor megkaptam a felkérést arra, hogy ma én tartsam a bevezetőt, akkor nem ezzel készültem elsőre, de azért mindenkinek az életében vannak néha olyan pontok, ahol egy kicsit úgy megrázkódik, és most a héten velem is történt egy ilyesmi. Nem mondom el a nagyon részleteket, annyi elég, hogy egy ilyen komoly munkahelyi rágalmazás, egy olyan dolog, amit az ember a lelkében belül tudja, hogy nincs benne igazság, és mégis ott áll megvádolva, és nincs más, akire támaszkodjon, csak az Isten. És én ma reggel úgy jöttem el az Isten tiszteletre, hogy nagyon választ vártam. És ilyenkor nyilván az ember olyan választ vár az Istentől, hogy majd azt fogják felolvasni, hogy az én ellenségeimre rászakad az ég, és majd az Isten elintézi. De nem ez volt a mai ige. Én nem tudom, hogy a nagy tiszteletű úr miért ezt az igét választotta, mert abszolút egy nem olyan ige, ami az Isten tisztelet prédikációjának az alapja szokott lenni, de ez volt a mai ige, az ároni áldás. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességed neked. És azt hiszem, hogy a hívembennek ez az egyetlen egy támasza, hogy amikor bajok érik, és gondok vannak, akkor elég neki az Isten áldása.
Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk most is, hogy eljöhettünk a házadba eléd. Tudjuk, hogy te látod mindannyiunk szívét, hogy jöttünk most ide, hogy mi van bennünk egyen-egyenként. Sokszor jövünk eléd úgy, hogy várunk valamit, hogy kérünk, hogy adj még, vagy hogy vegyél el, vagy csak hogy hallgass meg, vagy szólj hozzánk, mert szükségünk van rád. De olyan jó, hogy vannak olyan alkalmak is, amikor úgy tudunk jönni például egy gitáros istentiszteletre, hogy hozunk neked valamit, hogy az énekeinket ajándékként szánjuk oda neked. És hogy a dicséretünk az hála áldozat lehet, ami jó illatként száll fel a te oltárodra, a te trónodra. Add, hogy most is így tudjunk téged dicsérni. Add, hogy méltóan tudjunk neked énekelni, ahogy neked tetszik, és kérünk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, és fogadd szívesen azokat az énekeket, amiket elkészítettünk ma a számodra. Amen.
Thank you. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hadd olvassam fel Istennek a drága igéjét, amely megszólított engem is. Hiszem azt, hogy titeket is meg fog szólítani. Lukács evangéliumának 19. részéből az első 10 verset olvasom, Zákeus történetét. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vad fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kedves testvérek, van az úgy, hogy bizonyos cselekedetek törvényesek, de mégsem helyesek. Bizonyos cselekedetek törvényesek, de mégis bűnösek. Például, hogyha valakit megbántunk a munkahelyünkön, akkor arra lehet azt mondani, hogy hát nem fognak ezért beperelni bennünket, de mégis valahol érezzük, hogy ez nem jó dolog. Oda kéne menni a másikhoz, bocsánatot kellene kérni. Aztán ilyen lehet a káromkodás is. Attól még, hogy valaki csúnyán beszél, még lehet, hogy néhányan azt mondják, elnye, de csúnyán beszél, de egyébként nem fogják lecsukni ezért. De ilyen a pletykálkodás, a paráznaság, sok olyan dolog, ami, vagy éppen a templomba járás, ami azt gondolnánk, hogy vagy a templomban nem járás, inkább így mondom. Sok olyan dolog, ami érezzük, hogy a világi törvények alapján ez még nem helytelen, de mi keresztjének azt mondjuk, hogy ez így van. Például, még egy példát hagyd mondjak, semmelyikünk nem fogja fölhívni a rendőrséget azzal, hogy hát jöjjön ki ide gyorsan valaki, a gyermekünk tiszteletlenül bánt velünk, pedig hát megvan írva, hogy tiszteld apádat és anyádat, de hát ez a gyerek már egy hete nem takarította ki a szobáját, és hiába próbálkozunk, bármit is mondunk neki, nem tiszteli a szüleit, és nem fogad szót. Veszélyes dolog azt gondolni, hogy mi jó polgárok vagyunk, akik betartják a törvényeket, és sokan így gondolkoznak, hogy embert nem öltem, lovat nem loptam, az adót befizetem, csekkeket is mindig időben, hát akkor én alapvetően egy jó ember vagyok. De ugye keresztényként mindig azt mondjuk, hogy nem csak a földi életre kell koncentrálni, hanem ott van egy nagyobb, egy magasabb szféra is, egy másik dimenzió, az isteni szféra, és ott is vannak bizonyos dolgok, amit meg kell látnunk, amit meg kell tanulnunk. Pál nagyon jól írja ezt, hogy ugye engedelmeskedjünk a világi törvényeknek. De aztán ugye hozzá teszi azt is, hogy de ez még nem elég, attól még Isten szemében mindenki bűnös. Amit Zákeus történetében látunk, az ugyanez. Zákeus, amit tesz, ahogy éli az életét, az nem törvénytelen, hanem bűnös. Gazdag volt és hatalmas, mivel hogy vámszedő volt. A vámszedőkről pedig azt tudjuk, hogy nem elég, hogy az istentelen rómaiaknak szedték be az adót, de nagyon sokszor a saját zsebükbe is beszedték a többlet adót. És így kirabolták, meglopták a saját testvéreiket, a saját nemzetüket. Zákeus pedig a vámszedőknek a főnöke volt. Érthető, tehát, hogy tényleg egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon befolyásos emberről van szó. És abban a korban az ilyen emberek megbecsülése nagyon-nagyon alacsony volt. A földi törvény alapján nem lehetett ugye elítélni, a római jog alapján, de Istennek valamit kell kezdenie ezzel a Zákeussal. Ő lehet, hogy nem számol Istennel, csak nagyon a földi életre koncentrál, de Isten számol vele. Valamit kell kezdeni a Zákeussal. És íme itt van a történet, amikor Isten fia megjelenik Zákeusnak, és kezd vele valamit. Azon kívül, hogy Zákeus gazdag volt, és befolyásos, még egy dolgot tudunk róla, hogy nagyon alacsony volt. Lelki szemeim előtt mindig egy ilyen Danny DeVito típusú karakter jelenik meg, aki nagyon megy, nagyon törtet, de már a maga megjelenése is röhelyes. És igazából csak egyetlen egy jó dolog van ebben a Zákeusban, ami a történetben kiderül, az pedig az a vágy, hogy ő látni akarja Jézust. Minden áron látni akarja Jézust. És éppen ezért két olyan dolgot tesz, ami már ugye megjelenése is ugye röhelyes, de hogy még ezen felül is még inkább a nevetség tárgyává válik. Egyrészt azt olvassuk, hogy fut, előre futott. Hát se abban a korban, de azt hiszem ezt mondhatjuk ma is, hogy ma korában éppen a mi korunkban egy férfi nem fut csak úgy. Tehát van néhány kivétel, hogyha éppen fitten akarja tartani magát, vagy kiraboltak egy idős hölgyet, és akkor rohan a rabló után, vagy hogyha éppen őt kergeti egy kutya mondjuk. Tehát ez a három ilyen kivétel van, a sport, a rablás, meg az önvédelem, de azt hiszem, hogy egyébként nem fut. Pláne nem fut egy gazdag, befolyásos ember, aki mondjuk öltönyt visel, és hogyha Zákeus nem is öltönyt visel, de elképzelhetjük, hogy egy szép ruhát, egy szép köntöst viselt a kor szokásainak megfelelően. Ez az egyik dolog, hogy fut, és lehet, hogy már ott mutogatták, hogy nézzétek, Zákeus ott fut. De még egy dolgot tesz ezen felül, mert annyira látni akarja Jézust, hogy felmászik egy fára. És akárhányszor hallottuk már ezt a történetet, mindig megmosolyogtat ez a történet. Mert elképzelni, ahogy Danny DeVito fára mászik, ez már önmagában nagyon vicces. És ahogy Jézus elhalad az úton, feltekint a fára, ugye nagy-nagy kérdés, hogy na akkor ő hogyan reagál erre az egész szituációra. Ahogy ott van az a kis ember a fán, vajon ő is mutogat, nevet, elmosolyodik, vagy esetleg megdorgálja Zákeust. Mi fog most itt történni? Jézus pedig megszólítja. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Zákeus nevének jelentése az igaz ember. Milyen ironikus, ugye? Mint hogyha azt a kis ibetűt az igazról lehagyták volna, inkább nevezhetnénk gazembernek. De mégis nevének jelentése az igaz ember, és Jézus, ahogy megszólítja Zákeust, az igaz embert, látjuk, hogy a vele való találkozás lesz majd az, ami igazán megváltoztatja az ő életét. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus néven nevezi Zákeust, megszólítja őt. Nem tudjuk, hogy honnan tudta pontosan a nevét. Elképzelhető az, hogy Jézus mindenkinek a nevét tudta, a Szentlélek ugye ott munkálkodott benne, és megmutatta neki. De még azt is el lehet képzelni, hogy Zákeus valóban nagy gazember volt, és akkora volt a hírneve, hogy még Jézushoz is eljutott az ő neve. Jézus néven szólítja, ez a lényeg. És akármilyen is ez a Zákeus, ő szeretettel mondja ki az ő nevét is. Ahogy a Bibliában látjuk és olvasgatjuk, nagyon sokszor azt látjuk, hogy Isten megszólítja az embert. És ez egy nagy-nagy bátorítás a számunkra is. Mert mi is érezhetjük, átélhetjük azt, hogy minket is néven nevez az Isten. Eljön az ember életében az a pont, amikor meghallja kristálytisztán az Istennek a szavát, amikor megszólítja, és nevén szólítja. A Biblia azt mondja, hogy Isten mindenkinek tudja nem csak a nevét, hanem így mondja, tudja napjainak számát. Tudja, hogy mikor születtünk, tudja, hogy mikor fogunk meghalni, és tudja, hogy mi van a kettő között. Minden napját számolja az Isten. Sőt, ugye az is megvan írva, még a hajatok szála is számon van tartva. Milyen meglepő. Ugye még én sem tudom, hogy mennyi, egyre kevesebb, azt tudom, de hogy az Isten számon tart bennünket. Sőt, még a hajatok szála is számon van tartva. És az is nagyon fontos, hogy szeretettel mondja ki Isten a nevünket, mert ez lehet, hogy egyeseknek rémisztő. Isten tudja, hogy ki vagyok én, tudja a nevemet, tudja, hogy mit tettem tegnap, a múlt héten, tudja, hogy milyen vagyok. De ő mégis barátként szólítja meg Zákeust. Barátjaként hívja meg. Ugye azt mondja, ma nálad kell megszállnom. Hogyha én mondanám ezt most valamelyikőtöknek, hogy ma nálad kell megszállnom, akkor valószínűleg nagyon furcsán néznétek rám, és azt gondolnátok, hogy hát ez nagyon udvariatlan, meghivatja magát. De Zákeus örül, amikor Jézus bekéreckedik hozzá. Miért? Azért, mert Zákeusnak nem voltak barátai. Ő hozzá nem akart senki vendégségbe menni. Az, hogy valaki elmegy hozzád, hogy együtt étkezik veled, hogy megszáll a te lakásodban, otthonodban, az annak a jele, hogy ott egy komoly kapcsolat van, egy barátság van, ott szeretet van. És hogyha Zákeusnak esetleg valaki el is ment hozzá a vendégségbe, akkor az nem kürtölte világgá, azt nem verte nagy dobra. Mert hogy ha Zákeust gyűlöli a világ, akkor azt is gyűlölni fogja, aki nála vendégeskedik. Jézusnak a megszólítása éppen ezért nagyon-nagyon különös, mert ő mindenki előtt néven szólítja Zákeust. Nagy tömeg volt ott, éppen ezért kellett Zákeusnak fára másznia. Nagy tömeg volt ott, és Jézus kimondja, Zákeus, ma nálad kell megszállnom. Barátjaként tekint rá. Jézus mindig ezt teszi. Néven nevezi a bűnöst, és aztán meghívja, hogy legyen vele barátságban. Persze tudjuk azt, hogy Jézus az Isten fia, a hatalmas király, a messiás, a felkent, az Úr, a Krisztus. De a sor végén ott van mindig az, hogy ő a barátunk is. Mert Jézus nem csak egy teológiai, dogmatikai igazság, akit el kell fogadnunk, hanem ő egy személy, akit meg lehet ismernünk, akit meg lehet szeretnünk, akit meg lehet szólítanunk. Jézus ma is él, és szeretne néven szólítani bennünket is, meghívni bennünket is, hogy legyünk az ő barátai. Milyen csodálatos ez! Ez történik Zákeussal is. Néven nevezi őt, meghívja a barátságra. És kétféle válasz érkezik Jézusnak erre a hívására, invitálására. Ezt olvassuk, ekkor sietve leszállt Zákeus, és örömmel befogadta, ez az egyik. A másik viszont, akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. A nép válasza a zúgolódás. Ők nem örülnek. Miért hozzá megy Jézus? Miért ehhez az emberhez? Hát ő bűnös. Vajon ki lenne az a mi életünkben, az az ember, akinek nem örülnénk, hogyha most itt lenne mellettünk a padban? Melyik kolléga, melyik osztálytárs, melyik családtag, akinek nem örülnénk, hogyha őt is megszólítaná az Isten? Mert oké, persze, hát nekem vannak bűneim, és megbocsátja az Isten, de hogy az ő bűnét? Hát miért hozzámegy Jézus? Miért nála akar megszállni? Hát én már olyan régóta hallgatom őt, követem, ő az én mesterem, tanítom, megváltom. Miért hozzámegy? Először a nép nem nagyon akar örülni Zákeusnak a válaszára, az, hogy Jézussal találkozik. Aztán később, persze el tudjuk képzelni, hogy mennyire örültek, mikor Zákeus a négyszeresét adta vissza a kizsarolt pénznek. De ott még nem örülnek. Jézus viszont örül, sőt nem csak ő, hanem ugye azt mondja, a mennyei világ ünnepel egyetlen megtérő bűnösnek, hogyha valaki elfogadja Jézusnak ezt a hívását. Zákeus örömének pedig két részlete van, két összetevője. A képlet a következő, megtérés plusz megszentelődés egyenlő öröm. Mindkettő nagyon fontos, ne hagyjuk ki egyiket sem. Sajnos sokszor találkozom azzal, hogy úgy kérünk számon emberektől szent életet, hogy elfeledkezünk arról, azt hirdetni, hogy van megtérés. Addig, amíg az ember nem fogadta be az Úr Jézus Krisztust az életébe, addig nem kérhetünk másoktól olyan erkölcsi életet, ami illene. Először a megtérés a fontos. De ott van a másik fele is, a megszentelődés is. Egyszer valaki azt mondta, Isten úgy szeret, ahogy most vagy, aki most vagy. De Isten nem akarja azt, hogy olyan is maradj, mint amilyen most vagy, mint aki most vagy. Ő változást szeretne az életünkben. Zákeus elfogadja Jézust, ez látszik abból is, hogy ahogyan megszólítja, azt mondja, Uram, ami ugye egy nagyon különleges kifejezés volt abban az időben, Kürije, annak mondták ezt, aki az uralkodó. Jelen esetben a római császárnak. És ez a római császárnak volt a neve, az Úr, aki uralkodik az egész ismert világon, a birodalomban, a római birodalomban. Ő az Úr. De Zákeus azt mondja, én most már nem a római császárt és nem a római birodalmat szolgálom, hanem Jézust, mert ő az igazi király, ő az igazi uralkodó. Más tekint felsőbb hatalomnak. Valami megváltozik ott legbelül, megváltozik azt, hogy ki tart az ő urának, és ez pedig hatással van a mindennapi életére. Zákeus olyanná szeretne válni, mint Jézus. Elindul a megszentelődés útján, és ebből lesz aztán nagy öröme. Nem azért akarunk mi sem olyanokká válni, mint Jézus, hogy elfogadjon bennünket, hanem azért, mert Jézus már elfogadott bennünket. Nem azért, hogy megbocsásson nekünk, hanem azért, mert ő már megbocsátott nekünk. Nem egy vezeklésről van szó, Zákeus életében sem, hogy lerója a korábbi bűneit, hanem hálaadásról, hálaáldozatról, önkéntes felajánlásról. Azt mondja, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Zákeus életében helyreáll az, ami korábban elromlott. Korábban ő elvett, de most pedig ő ad. Nem csak annyit, amennyit elvett, hanem még sokkal többet. Zákeus nagy lelkűvé válik. Azért, mert találkozott Jézussal, aki a legnagy lelkűbb ember a világon. Mert nagy lelkűségében kegyelmet hirdetett, kegyelmet adott az embereknek. Egy fejezettel korábban Jézus azt mondja, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak bejutni az Isten országába. És lám-lám, itt egy gazdag ember, akit Jézus átvezet a tű fokán, bevezet az Isten országába. Mert Jézusnak, Istennek semmi sem lehetetlen. Jézus szereti a gazdagokat. Ez látszik ebből a történetből. Lehetne inkább úgy mondani, a gazdagokat is, és a szegényeket is. Jézus tanításában rengetegszer találkozunk a pénz és a hatalomnak a kérdésével, mert sokszor ezek rámutatnak az emberi szív természetére, hogy milyen sokszor hamisan jobban bízunk ezekben a dolgokban, mint az Istenben. Manapság kétféle teológiai gondolkozás van azzal kapcsolatban, hogy mit jelent gazdagnak, és mit jelent szegénynek lenni. Az egyik csoport azt mondja, hogy minél jobban szereted Istent, annál többet fog ő neked adni. Hogyha igaz vagy, hogyha hívő vagy, akkor Isten megáll téged, és minden sikerülni fog neked, amibe belekezdesz. És Jézus így egy kicsit olyan, mint egy ilyen bankautomata, hogy oda megyünk hozzá, hogy kivegyük belőle az áldást. De ugye nem teljesen így működnek a dolgok. Ott van a másik csoport is, akik viszont szegénységet hirdetnek, és akik azt mondják, minél kevesebb pénzed van, annál közelebb vagy az Istenhez. És a pénz és a hatalom az olyan, mint Supermannek a kriptonit, hogy jobb tőle távol tartani magunkat, mert különben beszippan bennünket ez a gonosz világ, eltávolodunk Istentől. De Isten azt látjuk, hogy nem azt nézi, hogy mennyink van, vagy hogy mennyit adunk, mennyit adakozunk, hanem az, hogy jól bánunk-e a pénzünkkel. Itt Zákeus történetében nem ez a kérdés, hogy aztán Zákeus mindenéről lemond-e, hanem az, hogy észreveszi-e azt, hogy nem ez az életének az értelme célja, és hogy utána azt használja-e arra, hogy az Isten országa növekedjen. Hogyha jobban megvizsgáljuk a Bibliát, akkor nem két kategóriával találkozunk, szegénnyel és gazdaggal, hanem négyel. Négyféle ember van a vagyon alapján. Vannak egyrészt a gazdag és bűnös emberek, mint ahogy Zákeussal találkoztunk a történet elején, ilyen volt ő is. Gazdag és bűnös, mert nem Istenre tekintett, hanem csak a vagyonára. És másokat elnyomva, másokat kisemmizve szerezte meg a saját vagyonát. Ott van aztán a második csoport, gazdag és igaz. Amilyenné aztán Zákeus vált, aki a pénzét hálásan köszönni Istennek, hálásan fogadja Istentől, elfogadja, hogy ez minden gazdagság az Istentől van, de azzal jól él. Gondolhatunk még sok másik bibliai szereplőre, Arimátiai Józsefre, aki a Jézusnak a sírját ajánlotta föl. Vagy gondolhatunk éppen ennek az evangéliumnak a szerzőjére, Lukácsra is, aki egy orvos volt, és vélhetőleg nem nagy szegénységben volt, hanem egy gazdagabb és tehetősebb ember volt, befolyással bírt, akinek nagy kapcsolatai is voltak. Aztán ott van a harmadik, csoport, a szegény és bűnös ember. Ilyen név szerint nem biztos, hogy sok van a Bibliában, de látjuk azt például a példabeszédek könyvében, hogy mennyi mondás van ezzel kapcsolatban. Aki nem dolgozik, az ne is egyék. Látjuk a világban is, hogy hány és hány olyan ember van, aki a pénzét nem jól használja, aki eljátsza, elkártyázza, elissza, vagy önpusztító szerekre költi. A negyedik kategória pedig, azt hiszem, ki lehet találni, a szegény és bűnös, nem szegény és igaz ember, amilyen a legjobb példa Jézus is volt. Jézus szegény volt. Azt olvassuk, hogy nem volt fejét hová lehajtani, a lényegében hajléktalan volt. De nem azért, mert lusta volt, mert nem akart dolgozni, vagy mert pénzét másra használta. Ő neki volt egy munkája, ácsként dolgozott, de azt ott hagyta, mert egy nagyobb munkája volt, a világnak a megmentése. És ő vállalta önként azt, hogy lemond gazdagságáról, mennyei gazdagságáról, lehet már erre is gondolni, azért, hogy az emberek között szolgáljon, őket segítse, és hogy elvégezze ott a kereszten megváltó munkáját. Jézus engedelmeskedett az Istennek, és szolgája lett ennek a világnak. Jézus nagy lelkű, mindenét odaadta, mindennél többet adott nekünk. Önmagát adta. Értünk, adta önmagát engesztelő áldozatul, azért, hogy mi élhessünk, hogy nekünk megbocsásson, hogy minket kiengeszteljen az Atyával. Mire hív bennünket ez az ige szakasz? Hát könnyű ezután azt kérni, hogy adakozzunk bőkezűen, de ugye látjuk azt, hogy a nagy lelkűség az nem csak ennyi, az nem csak a pénztárcánkra vonatkozik. Legyünk vendégszeretőek, szeretetteljesek, kedvesek, örömmel teli emberek, akikről sugárzik az, hogy Jézus Krisztusnak a megváltottai. És ez nem azt jelenti persze, hogy ne lehetne olykor rossz napunk, vagy hogy ne élhetnénk át őszintén és mélyen a fájdalmainkat, a gyászunkat. De arra viszont hív bennünket, hogy ne morgolódjunk folyton. A nagy lelkűségbe ez is beletartozik, hogy a puszta jelenlétünkkel felvidítunk másokat. És ehhez a Szentlélek megadja az erőt. Jézus megadja az erőt és az örömet. Ahogy Zákeus életében láttuk ezt, hogy a megtérés és a megszentelődése örömmé változott, ez nem csak az ő életében igaz, hanem örültek azok is, akik Zákeus környezetében voltak. Ugyanígy lehet a mi életünkben is azt mondani, hogy ha nekünk örömünk van az Istenben, akkor ez az öröm aztán tovább árad. Aztán legyünk jó sáfárok. Kérjünk Istentől bölcsességet arra, hogy minden javunkat és vagyonunkat jól kezeljük. Hogy megláthassuk azt, hogy mire van igazából szükségünk, és mellette azt, hogy mire van másoknak szüksége. És tegyük mindezt ne kényszerből, hanem hálaadásból. Ne azért, hogy kicsikarjuk az Istennek a jó tetszését, kegyelmét, bűnbocsánatét, hanem azért, mert ő megváltott bennünket a Jézus Krisztus által. Azért, hogy új életünk legyen, hogy újat kezdhessünk, hogy örök életet élhessünk. Ámen. Thank you. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk, olyan jó tudni azt, hogy Te ismersz mindannyiunkat, egyen-egyenként, név szerint. És köszönjük azt, hogy jöhetünk eléd. Lehet, hogy először, lehet, hogy sokat gyára jövünk eléd, úgy, mint Zákeus. És azt mondjuk, Uram, szeretnénk, hogyha formálnál bennünket, hogyha megváltoztatnád az életünket, hogyha a barátaid lehetnénk. Szeretnénk válaszolni a Te hívásodra, a Te invitálásodra. Köszönjük, Urunk, azt az örömet, amelyet átélhetünk nap mint nap a Te kegyelmedben. Kérünk azért Téged, hogy növeld bennünk a hitet, növeld bennünk a szeretetet, és ezt az örömet, ezt az elvehetetlen, mégis örömet, amely minden ellenére és minden mellett öröm tud maradni az életünkben. Kérünk, Urunk, azokért is, akik körülöttünk vannak, családtagjainkért, barátainkért, gyülekezeti tagokért, kollégákért, azokért is, akik még nem ismernek Téged. Hívd, szólítsd meg őket is, akár rajtunk keresztül is, és kérünk ehhez a Te szent lelkedből, adj nekünk erőt, bátorságot, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig róla tehessünk bizonyságot. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy tudjon világosság lenni a sötétségben, hogy tudjon utat mutatni. És kérünk, Urunk, mindazokért, akik nehézségben vannak, akik a gyász fájdalmát hordozzák, vagy betegágyon vannak, Urunk, kérünk, hogy légy az ő erősítőjük, vigasztalójuk. Kérünk, Urunk, azokért is, akik nehéz helyzetben vannak, és akiket üldöznek a hitükért, akik akár távoli országban tényleg nagy veszélyben vannak, akár itt Magyarországon a munkahelyükön, a családjukban élnek át olyan nehézségeket, hogy megszólják őket a hitükért. Urunk Istenünk, imádkozunk nemzetünkért, Magyarországért, imádkozunk városunkért, Budapestért. Adj ébredést, hogy minél többen megismerjenek Téged, hogy lássák az igazságot. Hadd legyen ez egy másik világ, ez egy másik ország, ami a Te országodról beszél, és azt mutatja meg. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünkért add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you.
következő ének előtt szeretnék pár gondolatot mondani, és az első az egyből az lenne, hogy lehet, hogy ezt nem is ma kéne énekelni ezt az éneket, hanem mondjuk holnap reggel, mivel úgy kezdődik, hogy indulj a harcba. És az jutott eszembe, hogy néz ki egy normál hétköznap, vagy hát az embernek egy hétköznapja, hogy elindul a munkába, kiki hova az iskolába, munkahelyre, és jönnek egyből a kisebb, nagyobb csaták, kollégákkal, társakkal, az utcán lévő emberekkel, és hát hogy éljük meg ezeket a szituációkat, mennyire küzdünk a mások igazáért, a saját igazunkért, milyen kis csaták zajlanak le egymás között, kollégák között, és aztán eljutottam oda, hogy nem csak ezek a csaták vannak, hanem bizony vannak csaták saját magunkban is, amikor azon gondolkodunk, hogy megtegyünk-e valamit, vagy nem, mi a helyes, mi a nem helyes, mi az Isten szerint való, és mi a, ami nem. És bizony ezek komoly gondok tudnak lenni. És egy film jutott eszembe, ami egy amerikai film, és arról szól, hogy egy válságban lévő házasságot hogy próbál megmenteni először majd csak a feleség, aztán közös erővel az egész család, segítők, és ennek nagyon hangsúlyos része az, hogy odaborulnak Isten elé, és imádkoznak ezért a helyzetért, ezért a problémáért, ezért a nehézségért, és hát a filmnek is ez a címe magyarul, hogy imákkal nyert csaták, de ez egy kicsit ilyen setes uta fordítás, mert az eredeti angol cím az úgy szól, hogy War Room, ami egy olyan helyszín a katonai megfogalmazásban, ahol a döntések születnek, ahol a fővezérek leülnek, megvitatják, hogy most akkor milyen döntéseket hozunk, és ez lényegesen befolyásolja a csata kimenetelét, és én arra biztatok mindenkit, hogy ebbe a háborús szobába, vagy ebbe a döntéshozói helyre hívja be Istent, és igenis boruljunk le ilyen kritikus helyzetekben, és hívjuk az ő segítségét, akár hogyha olyanról van szó, hogy a buszon nincs, nem találunk ülőhelyet, vagy éppen az orrunk előtt csukja be az ajtót a metró, egészen odáig, hogyha a munkahelyi konfliktus van, vagy netán családi konfliktus. Igen, Isten az, aki az ő erejével tud jönni, és tudunk együtt győzni.
Yeah. Áldás békesség, én Sztojka Szabina vagyok, negyedéves teológus hallgató, és egy rövid bizonyságtételt szeretnék megosztani és bevezetni a következő dalt. Én most jöttem haza, hát nyár elején Amerikából, ahol egy ösztöndíjon tanulhattam egy ottani teológián, és hát amióta hazajöttem, így nagyon sok mindenen gondolkodok, és igazából ilyen nyughatatlan állapotban voltam, és egy olyan érzés volt, hogy nem találom helyem itthon, az egyházban, itt Budapesten. És így kezdődött meg ez a negyedik évünk, ami egy olyan év a teológián, ahol különböző szolgálatait nézzük meg az egyháznak, és így érkeztem meg én is múlt héten ebbe a gyülekezetbe, ahol 2 hetet tölthettem. És ebben a 2 hétben különböző alkalmakat látogattam, bibliaórákon voltam, és ezeken az alkalmakon így mindig hát nagyon jó kedvel mentem haza, és tegnap este megfogalmaztam magamnak, hogy miért is volt ez a jó kedv. És először az jutott eszembe, hogy egy kincset találtam, hogy itt Budapesten találtam egy kincset, amidáig el volt előlem rejtve, mert nem is tudtam, hogy létezik ez a gyülekezet. Aztán tovább gondolkodtam, és igazából azt tudtam megfogalmazni, hogy megnyugodtam. Mióta hazaértem, talán először megnyugodtam. És ez azért van, mert úgy otthon éreztem magam. És ez nagyon érdekes, hogy lehet 2 hét után valahol otthon érezni magunkat. De velem mégis ez történt. De hogy ezt jobban megértse a gyülekezet, kicsit mesélek magamról, hogy mit jelent számomra az otthon. Én kiskunhalasi származású vagyok, nem keresztény családban nőttem fel, katolikusnak kereszteltek. És nekem mindig nagy küzdelem volt az, hogy én elfogadhatom-e magam, vagy igazából mások elfogadnak engem. Én roma származású vagyok, és mindig úgy éreztem, hogy úgy rajtam van ez a C betű. És ezért nem csak emberek, de keresztény emberek sem fogadhatnak el. És én Kiskunhalason a református gyülekezetbe találtam otthont, ahol megtértem, és az ifjúsági közösségbe jártam nagyon sokáig, és azért éreztem azt otthonomnak, mert ott találtam meg azt, hogy milyen elfogadottnak lenni. Egyrészt Isten részéről, ott kaptam meg azt az ajándékot, hogy megértettem azt, hogy Isten elfogad engem. De egy olyan közösségbe járhattam, ahol mindig is elfogadtak. És ez jutott itt is eszembe, hogy bármilyen alkalmon voltam, elfogadtak engem. A csütörtöki bibliaórától kezdve az ifjúsági alkalmakon át. De nem csak engem fogadtatok el, hanem láttam azt, hogy egymást is. Így az ifjúsági alkalmat, a minden olyan pillanatot, ahol én itt lehettem, hogy a lelkészek elfogadják egymást, az idősek és a fiatalok hogyan vannak együtt, és tényleg rájöttem, hogy ez egy igazi kincs, de tényleg ezt jelenti az otthon számomra. És nem csak ez a megnyugodtság érzése van most már bennem, hanem volt bennem egy elkeseredettség is, hogy tényleg megírja ennyi évet a teológián tanulni, és találok-e majd egy olyan helyet, ahol azt látom, ami így az én szívemben van, hogy van egy kép a fejemben, hogy Isten milyennek akarja az ő egyházát. És én itt a saját elhívásomra kaptam egy újabb megerősítést, hogy igen, vannak olyan helyek, ahol a fiatalok, az idősek együtt örülhetnek, és együtt élhetik meg azt, hogy Isten elfogadott minket, és mi is elfogadjuk ezért egymást. És a következő ének az nagyon közel áll a szívemhez, mert azt énekeljük, hogy akkor majd táncolva örül Isten népe. Hát mi cigányok nagyon szeretünk táncolni, de nagyon szeretek örülni, és igazából ezt éreztem ebbe a 2 hétbe, ezt az örömet. És ez egy olyan dal, ami arról szól, hogy milyen lesz majd akkor, amikor új menny és új föld lesz, és együtt táncolunk, és ennek a képe ez a gyülekezeti számomra. És ezért szeretnék hálát adni Istennek, és köszönöm, hogy itt láttam ebben a 2 hétben.
Hallgassuk meg a hirdetéseket, hirdetem a testvéreknek az adakozást, illetve szeretettel köszöntöm gyülekezetünkben ige hirdetőnket, Szabó Istvánt, aki a Budapest déli református egyházmegyének a, pontosan akarok fogalmazni, missziói beosztott lelkipásztora, vagy beosztott missziói lelkipásztora. Mit is jelent ez pontosan? Az egyházunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nem csak a már meglévő gyülekezeteknek nőjön a létszáma és gyarapodjanak a gyülekezetek, hanem oda is eljuttassuk az evangéliumot, ahol korábban nem volt református gyülekezet. Így szolgál István a 9. kerületi József Attila lakótelepen. Most már a 3. évedet kezded meg ebben a szolgálatban. Ezeket csak úgy magamtól kérdezem, illetve hogy pontosan tudjam elmondani. Hát ez a szolgálat, képzeljük el csak egy kicsit, hogyha hátteréről valamit elmondjak, egy nehéz, de annál szebb szolgálat, hiszen tulajdonképpen kis túlzással, vagy lehet, hogy teljesen pontosan így van, a nulláról kell elkezdeni egy gyülekezetet plantálni, egyáltalán az embereket megkeresni, megszólítani az adott lakóhelyen, ahol nem csak templom nem épült korábban, ugye bár ezek a lakótelepek ugye az 50-es évektől a 80-as évekig épültek, ebben az időszakban valószínűleg még nem gondolták a lakótelep tervezői, hogy ott valaha még templom fog talán épülni, és hát a szolgálatban mi ezt próbáljuk megcáfolni, hogy itt mindenképpen az embereket el kell érni. Annyi személyes vonatkozásom van, hogy én is ezen a lakótelepen élek, és abból a tapasztalatból mondhatom, hogy nagy szükség van arra a szolgálatra, amit István végez ezen a lakótelepen. Nem a nulláról kezdi, vagy nem támogatás nélkül, hiszen a külső Üllői úti református gyülekezet az ő háttere, ez az anyagyülekezete ennek a missziónak. Ők imádságban hordozzák szolgálatát, hordozzuk mi is imádságban, és köszönjük szépen, hogy elvállaltad a felkérést, és Isten igéjét hirdetted itt közöttünk. Hirdetem továbbá, hogy az Isten tisztelet után a gyülekezeti házban szeretett vendégség lesz, erre várunk mindenkit, hívunk és várunk mindenkit szeretettel, és hirdetem, hogy a felnőtt konfirmációra való felkészítő alkalomsorozat ezen a héten elkezdődik. Az első alkalom csütörtökön 7:30 lesz a lelkészi hivatalban, erre még lehet jelentkezni. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Vegyük Isten áldását, majd pedig énekeljük közösen az áldást. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Thank you.